Köszöntelek kedves mindannyiótokat most a délelőtti óránkon. Jób könyvéből hoztam egy fejezetet mindannyiunk számára átgondolásra. Az egész Jóbnak a története, ami fel van jegyezve a Bibliában, tanulságul szolgál számunkra. Én ebből a könyvből a 29. fejezetet hoztam most közös átgondolásra, ahol Jób visszaemlékezik előző állapotára, még a megpróbáló időszak előtti helyzetére. Jézus kereszthalála előtt sátánnak és angyalainak bejárása volt a mennybe, és Jób ezeket a részleteket nem tudta, és egy kicsit majd ebből a szemszögből az ő tudása alapján, az ő ismerete alapján néznék meg mindazt, amit ő átél. Sátán és angyalai, amikor a mennybe felmentek még a bűnbeesésük után, akkor odajárult Sátán az Istenhez, és felvetette, hogy hát Jób azért engedelmeskedik neki, és azért jár az ő útján igazságban, mert hogy annyi jóval halmozta őt el. És akkor az Isten megengedett valami olyat, amit maga az ellenség kért. Megengedte az életébe azt, hogy elveszítsen mindent. Hirtelen, szinte egyik napról a másikra. Megengedte azt is aztán, hogy az egészségéhez hozzányúljon. Mert felvetette, hogy jó, ha még el is veszít az ember mindent, de hogyha az egészsége megmarad, akkor még úgy jó az embernek. Azt mondta az Isten, hogy ahhoz is hozzányúlhat, elveheti az egészségét is, egy valamihez nem, az életéhez nem nyúlhat hozzá, azt meg kell tartsa. Nyilván, hogy az Isten kezébe van az ember élete, tehát amúgy se nyúlhatott volna ilyen szinten hozzá, de ott külön fel lett hívva erre a figyelem, hogy csak a legvégső megpróbáltatás következhet be az életéhez, ahhoz, mivel még szükség van rá az ő életére, ahhoz nem nyúlhat. És mindezt Jób nem tudta. Tehát egy kicsit ebből a szempontból néznénk meg, hogy valami történik hirtelen az életébe, egyik pillanatról a másikra, és ott áll értetlenül a helyzet előtt. Egy kicsit ebből a szemszögből nézzük meg, amikor olyan dolgok történnek velünk, amiket nem értünk, amikre nem találunk magyarázatot, amikre a barátaink és esetleg a körülöttünk élők sem tudnak magyarázatot adni, akkor azok mindig nagyon nehéz kérdések. És Jób itt ebben a helyzetben azzal szembesült, hogy minden leomlott az életébe, és egy valaki megmaradt, az Isten. De beszélgetett az Istennel, és több monológia is fel van jegyezve, hogy mindez miért, nem érti. Miért történt ez? Jönnek a barátjai, akik 7 napig ott vannak vele, akkor még nem szólalnak meg, együtt éreznek vele. Utána ők is keresik a magyarázatot, hogy vajon miért történt ez Jób életébe. És akkor ismerősek a barátoknak a felszólalásai. 3-szor szól hozzá egy-egy barát, az utolsó pedig 4-szer szól hozzá. És mindezekben nagyon értékes dolgokat fogalmaznak meg. De akkor, abban a helyzetben, amikor Jób nem érti a lényegét, mert tudja azt, hogy nem követett el semmit szándékosan, hanem tényleg az Istenre figyelt, a bűnbánata is és a bűnrendezése is napi szintű volt, olyannyira, hogyha visszaemlékeztek, az első fejezetben feljegyzi azt, hogy Jób még a saját gyermekeiért is égő áldozatot mutatott be. Mert hogy előfordulhat, hogy valami olyat követtek el, amit rendezni kellett volna, és Jób közben járt értük a gyermekeiért is. És nem érti ezt a helyzetet. Nyilván mai társadalomban könnyen mondhatjuk azt, hogy hát el kell engedni a dolgokat, amiket nem értünk. De azért ez itt annál több volt. Ezt nem lehetett csak úgy elengedni, ezt érteni kellett. Sok monológia megszólal Jobbnak, ezekkel nem fogok foglalkozni. Csupán ezzel a 29. fejezettel, ahol visszaemlékezik arra, hogy milyen volt a kikérettetés előtti helyzete és állapota. Megtapasztalt azt ebben a helyzetben, amiben most volt, megpróbáló helyzetében, hogy milyen az, amikor egyedül marad, és próbálja megérteni, hogy mi miért történt. Az embernek a vívódását látjuk itt, a hitéért való küzdelmét. De nem engedi el az Isten kezét. Az emlékezés az mindig egy nagyon hasznos dolog, maga Péter apostol is feljegyzi a második levelének, harmadik fejezetének első versében, hogy a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem, vagyis józanságot, tisztánlátást ad a visszaemlékezés. Jób itt visszaemlékezik előző helyzetére, az Úr áldásaira, és számunkra is értékes gondolatokat fogalmaz meg. Megértette azt, hogy milyen az ember állapota és helyzete az Isten védelme nélkül. Ezt ő át kellett élje. Még az Istent nem félők és nem ismerők sem jutottak ilyen helyzetbe, mint amilyenbe ő jutott. Pedig ő félte az Istent. Ő szolgált neki, és meg kellett értse azt, hogy milyen ez a kiszolgáltatott állapot Krisztus nélkül. Megértett a megváltási tervnek azt a lényeges pontját, hogy Krisztus helyettesítő áldozata nélkül ilyen lenne az ember helyzete és állapota. Amikor nincs védelmezés, és mindez az állapot úgy állt elő, hogy hirtelen, és nagyon nagy volt a szakadék. Tehát ahhoz képest, hogy milyen gazdag volt, és mennyi mindennel rendelkezett fizikai lelki értelembe véve, ahhoz képest egyből jött ez a hirtelen fordulat. Ez talán megnehezítette a helyzetet. Nem volt benne semmi fokozatosság, hanem hirtelen jött meg. Meglepő volt számára. Még fizikailag is ugye milyen nehezen hordozzuk el azt, hogyha mondjuk 15 fok hőmérséklet különbség alakul ki egyik napról a másikra. Egy kicsit úgy megviseli a fizikai testünket, a hangulatunkat, sok minden mást. Hát akkor lelki értelemben véve mennyire megviselhette Jobot ez az állapot. És még mennyire távol volt ettől a megéléstől Jézusnak a lelki küzdelme, a Getsemánébeli küzdelme, amit nem kellett Jób megtapasztaljon. Azért, mert hogy váltságdíjat találtam. Milyen nagy dolog ez. Jób ezt megértette, hogy mit jelent az, hogy majd Jézus el fog jönni, és mindazt, amit a bűn okozott, azt nem ő kell elhordozza, és nem az emberiség kell elhordozza. Jézus valami olyat vállalt, amit talán fel sem fogunk, váltságdíjat találtam, mondja a 33. fejezet 24. versében, Elihu a beszédében, hogy milyen nagy dolog az, hogy ez van, hogy ez létezik. És közel került Krisztus szenvedéseihez, de nem kellett azt átélje. Azt viszont átélte, megtapasztalta, hogy a bűn milyen rombolást végzett az ember lelki és fizikai életében, és milyen jó, hogy van megoldás erre. És ennek hátterén az ember hálás, értékelni tudja a megváltást. Milyen nagy dolog ez, ami meg van fogalmazva itt, hogy váltságdíjat találtam. és az előző állapota, amiben volt, még a megpróbáltatás előtt, ennek a már eltervezett áldozatnak volt köszönhető. Azért érdekes így belehelyezni magunkat ezeknek az embereknek a helyzetébe, akik között Jób is volt, még Jézus Krisztus áldozata előttük állt, előttük volt, és úgy felvenni a Krisztus igazságát, hogy közben ez még nem történt meg. De hogy ebben a helyzetben is lehetséges volt, azt az ő élete bizonyítja. A 29. fejezetből fogok kivonatosan idézni, először a 2., 3., 4. és 5. verset, hogy milyen volt előtte, a megpróbáltatás előtt az ő helyzete, hogyan fogalmazza ezt meg maga Jób. Óvaj, ha olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, amikor Isten őrzött engem. Mikor az ő szövét neke fény lett fejem felett, és világánál jártam sötétet. Amint javakorom napjaiban voltam, amikor Isten gondossága borult sátoromra, mikor még a mindenható velem volt, és körültek voltam, voltak gyermekeim. Utána a 6-tól a 10. terjedő verseket olvasom. Mikor lábaim édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott. Mikor a kapuhoz mentem, fel a városon, a köztéren székemet fölállítottam. Ha megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek is fölkeltek, és állottak. A fejedelmek abbahagyták a beszédet, és tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, és nyelvük az ínyökhöz ragadt. 11. verset is olvasom folytatólagosan, mert amely fül hallott, boldognak mondott engem, és amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem. Itt azért zárójelben meg is jegyezném azt, hogy mi az igazi boldogság. Gondolatok a Hegyi Beszédről című könyv, Kik a boldogok című fejezetében beidézi ezt is. Az az igazi boldogság, amikor ebben az igazságban tudja az ember élni az életét. Itt nagyon keveset olvastunk erről, milyen volt az ő élete. Az Isten védelme alatt volt, gyermekeit jól irányította, és gyermekeinek védelme volt, és megvolt minden szükséges dolga, felettébb, mint ahogy azt kérte volna, vagy ahogy elgondolta volna. Tiszteletnek örvendett. Boldognak mondták őt. A jólét, a megbecsülés, a tisztelet vette körül. És ezzel ellentétben a nagy kontraszt, amit egy picit megörökít a 30. fejezetben, és néhány verset innen is idéznék a 9. verstől. És most ezeknek lettem gúnydalává, nekik lettem beszédtárgyuk. Egész a 13. versig fogom olvasni. Utálnak engem, messze távoznak tőlem, és nem általanak pöpdösni előttem. Sőt, leoldják kötelüket, és bántalmaznak engem, és a zabolát előttem kivetik. Jobb felől ifjak támadnak ellenem, gáncsot vetnek lábaimnak, és ösvényt törnek felém, hogy megrontsanak. Az én utamat elrontják, romlásomat öregbítik, nincsen segítség ellenük. Látjuk ezt a kiszolgáltatott állapotot. Akiknek valamikor ő segített, akiknek lehet, hogy munkát adott, feljegyzi, hogy mivel nem álltak ellen az emberi természet megnyilvánulásainak, a bűnös emberi természet megnyilvánulásainak, mit tettek? Hát körülbelül azt, amit az állatok, hogy amikor nehéz helyzetbe jut valaki, akkor még rátesznek egy lapáttal. Érdekes dolgokat olvasunk, egy kicsit megrendítő a köbdösés, ugye gúnyolták őt, sőt, zablát tettek el, vagy zabot tettek elé. tehát mint az állat elé. Azt mondja, voltak, akik meg akarták támadni, gáncsot vetettek lábaimnak. Ösvényt törtek, hogy megrontsanak. Nyilván ennek lelki vetülete is van, tehát nem csak szó szerint ért, nem elsősorban szó szerint érthető. Az én utamat elrontják, romlásomat öregbítik, tehát rátesznek még egy lapáttal az ő nehézségére és az ő szenvedésére, és megfogalmazza a 13. versben, hogy nincs segítség. Tehát emberileg nincs kilátás ebből a helyzetből, nincs kiút. Nyilván abban a helyzetben ez így látszott. Jézus Krisztus által van megoldás és kiút. Az első emberpár, amikor elkövette az ő vétkét, akkor ott emlékszünk arra, hogy ők is mezítelenné váltak, mint ahogy Jób is. Ugye a fekélyektől ellepett testét vakargatta a porban, a hamuban. Egy szörnyű, megalázó helyzet. És úgy, hogy ő szándékosan nem tett olyat, ami az Isten ellenében ment volna. Embertársainak sem ártott. És az első emberpár, aki dicsőségben volt, megtette, elkövette az ő vétkét, és azt követően ő is mezítelenné vált, kiszolgáltatottá vált, és abban a helyzetben az Isten rögtön talált megoldást, és megígérte Jézus Krisztust, hogy majd ő fogja megoldani ezt a helyzetet végérvényesen. Ő fog a kígyó fejére taposni. Jobbnak anyagi, lelki jóléte volt, de azt a kegyelmet, amit Istentől kapott, megrontotta körülötte, megosztotta körülötte élő, kegyelmet igénylő embertársaival, azokkal, akikkel kapcsolatba került. Mondhatjuk azt, hogy áldássá vált Jobb. Nem magának tartotta ezeket csak meg, nem csak felélte, hanem adott, juttatott másoknak is azokból, amit kapott. És a visszaemlékezésében, ugye visszatérve a 29. fejezetre, erről olvasunk. Ugye a 11. verssel fejeztem be, itt még az előbb ebben a fejezetben a felolvasást, folytatnám a 12. verssel. Mert megmentettem a kiáltozó szegényt és árvát, akinek nem volt segítsége. A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendeztettem. Tovább olvasom. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. A vaknak én szeme voltam, a sántának lába, a szűkölködőknek én atyuk voltam, az ismeretlennek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Az álnoknak záfogait kitördöstem, és fogai közül a prédát kiütöttem. Eddig olvasom most egyenlőre, és utána majd még tovább olvasom. Látjuk azt a sok jót, amit Jób tett, de a nagy kérdés az, hogy mindezt hogyan tett. Mire vezethető ez vissza? Minek tudható ez be, amiről itt olvastunk ezekben a versekben? A 21. versben is folytatom, hogy hallgattak és figyeltek rám, elnémultak az én tanácsomra. Az én szavaim után nem szóltak többet, és bár egy kicsit betoldásként van ez itt, hogy harmadként, hult rájak beszédem, de a tartalmát tekintve ez helyes, tehát, hogy áldás volt az ő beszéde. Mind az esőre úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra. Ha rájuk mosolyogtak, nem bizakodtak el, és arcom derűjét nem sötétíték be. Választottam útjukat, mint főember ültem ott, úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat vigasztal. Tehát fizikailag és lelkileg erősítette a körülötte élő embereket. ő elvette az áldásokat az Istentől, és nem tulajdonította magának, hanem ezt olyan természetesnek vette, hogy ezt tovább kell adja. Jobb így élt az életét, és erről olyan szépen visszaemlékszik, és olyan jó, hogy ez itt meg van fogalmazva, és amiért ezt az egészet megnéztük, az a 14. vers. Figyeljük meg, hogy már akkor ott jó mit fogalmazott meg. Amit mi talán most 21. században talán jobban ismerünk, és már sokat beszéltünk erről. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Olvasunk itt egy kölcsönösségről, egy együttmunkálkodásról. Magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Ez nem csak egy irodalmi kifejezés. Hasonlót találunk máshol is a Bibliában. Bemegyek hozzá, vele vacsorálok, és ő én velem. Miért? Mert kölcsönösséget fejez ki, együttmunkálkodást. Vagy Krisztusban lenni, és Krisztus lakik az emberi szívben. Ezt hangsúlyozza, ami által övé lehet a Krisztus igazsága, és védelemben részesülhet. Ennek a próbának a kapcsán ő megértette, hogy az ember állapota Krisztus igazsága nélkül az hasonló lenne az ő helyzetéhez, így a bűnnel megterhelt világunkban. És az eljövendő Krisztus igazsága, ugye Krisztus még áldozata még előtte volt, az ő igazsága meg lett előlegezve neki. És hogyan fogalmazta, hogy süveg, palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Bizodalom az ítélet napjához. Süveg és gyanánt, süveg és palást gyanánt volt az én ítéletem. Kicsit bontsuk le ezt a képet. A palást az egy köntös, egy bokáig érő felső ruha, a király és a főpapnak a viselete. A főpap erre vette fel, erre a palástra, erre az egyberuhára, az efódot. Mózes második könyve 28. fejezetének 4. versében olvashatunk a papok öltözetéről, majd ti is megnézhetitek itt. A süveg jelent turbánt, maga az ige része pedig azt, hogy fölteker, fölcsavar. És azt is tudjuk, hogy a főpap süvegére az volt írva, hogy szentség az Úrnak. A szentség az azt jelenti, hogy elkülönített. Még közelebb hozva, félretett valamilyen célra, de leginkább az, hogy Krisztus tulajdona. Az ő tulajdona. A nagy kérdés az, hogy mikor lehet az ember ebben a védelemben, hogy bizodalma legyen az ítélet napjához, ha Krisztus igazságába öltözik. Jelenések könyve 3. fejezetéből eszünkbe juthat a fehér ruha a palástal összefüggésbe. Tiszta, fehér öltözetet kínál fel Krisztus igazságát, hogy az ember ne legyen kiszolgáltatott, és ne láttassék ki a mezítelenségének a rúgtsága. Milyen volt átélni Jóbnak ezt a kiszolgáltatott állapotot, a szó szerinti mezítelenséget, ott a porban, úgy, hogy szándékosan nem követett el az Isten ellen vétket, hanem még a gyermekeiért is égő áldozatot hozott. Az első emberpár, amikor megélte azt, hogy mezítelené vált a vétke miatt, akkor az a fényruha, az ártatlanságnak a fehér palástja, az eltávozott tőle, és vétkük után ezt elveszítve mivel próbálkoztak meg? Hogy azt helyettesítsék valamivel. S sok tanúságot hordoz. A Krisztus példázatai című könyvből a mennyegzői ruha fejezet, és innen olvasnék idézetet. A mennyei szövőszéken szőtt palást egyetlen szálát sem szőtték emberi elgondolás szerint. Krisztus emberi testben tökéletes jellemet alakított ki, és ezt a jellemet felkínálja nekünk. Mint megfertőztetett ruha minden mígasságunk, mindazt, amire önmagunktól vagyunk képesek, beszennyezi a bűn. Isten fia azonban azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. És mi a bűn? Törvénytelenség. Krisztus azonban engedelmeskedett a törvény minden egyes követelménynek. Ezt mondta önmagáról, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepete van. Amikor a földön járt, ezt mondta tanítványainak. Én megtartottam az én atyámnak parancsolatait. Tökéletes engedelmesség által Krisztus lehetővé tette minden embernek, hogy engedelmeskedjék Isten parancsolatainak. És most figyeljünk, mert ez a summája ennek, amit ebben az idézetben felolvasok. Ha alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül az ő szívével, akaratunk beolvad az ő akaratába, lelkünk egyé lesz az ő lelkével, gondolatainkat fogjul ejti, és az ő életét éljük. Ez történik, ha Krisztus felöltöztetett igazságába. Tehát hogyan történik az ő igazságába való felöltöztetés? Nyilván ezzel az együttműködéssel is, amit Jobbnak a szavai is megfogalmaznak, hogy az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. És folytattom az idézetet, befejezem. Ezután, ha az Úr ránk tekint, nem fügefalevél öltözetünket látja, nem mezítelenségünket, sem bűntől torzult vonásainkat, hanem a maga igaz voltának palástját, amely a Jahve törvénye iránti tökéletes engedelmesség. De mivel próbálkozott meg az ember akkor, az első bűnbeesés után, és mivel próbálkozik meg most is az ember? Ezzel kapcsolatban is szeretnék olvasni. Ősszüleink az ártatlanság fehér palástját viselték, amikor Isten az Édenbe helyezte őket. Tökéletes összhangban éltek Isten akaratával. Végtelen szeretettel ragaszkodtak a mennyei atyukhoz. Gyönyörű lágy fénysugár Isten fényet akarta be a Szentpárt. Ez a fénypalás lelki öltözékük, mennyei ártatlanságuk szimbóluma volt. Ha hűségesek maradtak volna Istenhez, ez a fény állandóan betakarta volna őket. De amikor vétkeztek, elszakadtak Istentől, és az őket körül ölelő fény eltávozott. Szégyelve mezítelenségüket, egymáshoz vart fügefa levelekkel próbálták a mennyei öltözéket pótolni. Mit próbál meg az ember? Pótolni. Azt a Krisztus igazságát, amit vagy meg se ismert, vagy már megismert. Talán ez a veszélyesebb. Tovább olvasom. Isten törvényének áthágói ezt teszik Ádám és Éva engedetlensége óta. Fügefa leveleket varnak össze, hogy betakarják, törvényszegés okozta mezítelenségüket. Maguk szabta öltözéket viselnek, saját cselekedeteikkel próbálják bűneiket befedezni és Isten tetszését elnyerni. Ez azonban lehetetlen. Az ember nem találhat ki semmiolt, amivel ártatlanságának elveszett palástját helyettesíthetné. Akik Krisztussal és az angyalokkal együtt ülnek, majd a bárány mennyegzői vacsoráján, nem viselhetnek fügefa levél öltözéket, sem köznapi ruhát. Az ember megpróbálkozik ezzel, de jobb ennél a mezítelenség? Érdekes ez a kérdés. De mi a jobb? Hol lehet elindulni? Jó elfedni a piszkos ruhát? Valamivel? Azt kell mondjuk, hogy nem. Nagyon veszélyes. Ha csak letakarom, akkor az veszélyeket rejt magában. És itt a palást kapcsolódik a süveg hasonlatával is. Itt majd átmegyünk a süveg értelmezésébe is. Mert hogy mit jelent az, hogy süveg volt a fején, miért fontos az Jóbnak is, hogy úgy fogalmazta meg, hogy palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Nyilván azért, mert akkor, amikor az ember szem elől téveszti a gondolkodásában, hogy ő kinek a tulajdona, ki váltotta őt meg, akkor saját szabta igazságokat próbál kialakítani. És azt látjuk egyik történetünkben, a Malakiás könyve, bocsánat, a Zakariás könyvében, Jósua és az angyal képében, hogy Jósua szennyes ruhában áll. És ebben az állapotban, ebben a helyzetben kéri az Isten segítségét és az Isten megváltását, és könyörög, esdekel bocsánatért. Figyeljük meg! A főpap nem tudja Sátán vágyaitól megvédeni sem magát, sem népét. Nem állítja, hogy Izrael hibátlan. Piszkos ruhában van ott. De mit tesz? Esdekel, könyörög, megvallja az ő bűneit és a népének a bűneit, és kéri az Isten bocsánatát, az Isten védelmét. Tehát szükség van arra, hogy Krisztus igazsága az övé legyen, hogy Krisztus igazsága a miénk legyen, hogy ezt a bűnrendezésnek az útját végigvigyük. Ha nem úgy visszük végig, ahogy Jézus Krisztus erre lehetőséget biztosított, akkor egy hamis reménységnek leszünk a részesei. Akkor nem lesz süveg a fejen, vagy új szövetségi vonatkozásban nem lesz ott az üdvösség sisakja. Kihez tartozom? Ez a nagy kérdés. Jézus Krisztus magáénak szeretne engemet, mert meghozta ezt a nagy áldozatot. De én kinek a tulajdona vagyok? A Sátán vágyaitól nem tudjuk magunkat megvédeni, mert hogy jogos dolgokat mond. Ott van piszkos ruhában az ember. Süvegre azért van szükség, hogy mi tudatosítsuk magunkba, hogy kinek a tulajdona vagyunk. És hogy ezzel összhangba tegyünk ezt követően. Krisztushoz tartozom, őt ismerem el Uramnak. Még ilyen helyzetben, amiben jó került, azt mondta, hogy továbbra is te vagy az Uram. Még ha nem is értem, azt mondja, még hogyha megölne is, akkor is benne bízom én. Egy kicsit látjuk azt, igaz, akkor nem volt ilyen megfogalmazásban, mint az Új Szövetségben, hogy itt a Jézus hitét gyakorolta Jób. Ő tudta, hogy kiben bízott, és ebben a bizalomban maradt végig. Őt ismerem el Uramnak. Jób is ezt fejezte ki, és az ember is ezt fejezheti ki a Sátán vágyaival szemben. Újból olvasok egy idézetet a Próféták és királyok című könyvből, a Jósua és az angyal fejezetből. Amikor Isten előtt népe gyötrődik és tiszta szívért könyörög, felhangzik a parancs, vegyétek le róla a piszkos ruhát. És ezek a bátorító szavak hallatszanak. Nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Isten ráhelyezi Krisztus igaz voltának makulátlan tiszta palástját megpróbált, megkísértett hűséges gyermekeire. A megvetett maradék dicsőséges ruhába öltözik, és a világ romlottsága soha többé nem mocskolja be. Nevük bent marad az élet könyvében, amely a bárányé. A korszakok hűségesei közé sorolja őket a menny. Ellenálltak a csaló mesterkedéseinek, sárkány dühe nem térítette el őket hűségüktől. Most örökre biztonságban vannak a kísértő cselfogásaitól, Isten a bűn szerzőjét terheli meg bűneikkel, tiszta süveg van fejükön. De a sátán addig mind hangoztatja a vágyait. És ezért van szükség új szövetségi megfogalmazásban erre az üdvösség sisakjára, hogy mi őt választva urunként a Jézus Krisztus áldozata által rendezzük a mi helyzetünket. Nagyon meglepő, de az igazi evangéliumhoz nagyon közel állnak azok a megfogalmazások, amik azt mondják, hogy hát ő elvette a bűneinket, ő megbocsátott, mentelmi jogot adott, és azt követően pedig új teremtést formál az emberből. Igen, bibliai szavak, de értitek benne, érzitek benne, hogy picit mégis hol tér el a bibliai evangéliumtól. Nem a bűntudatot kell megszüntetni, hanem a bűnbánat során rendezni a bűnöket, és a rendezett bűnök következményeképpen az ember tisztává válik. A Jézushoz vezető lépések című könyvben ott részletesen le van írva, hogy mi az igazi bűnbánat és bűnrendezés. És ilyenkor láthatjuk a különbséget az igazi evangélium, a jó hír között, és a kreált jó hír között, hogy élmény vagy valóság az, hogy az ember megtisztulhat. Csak egy átélés, hogy elfogadom Jézus Krisztust Uramnak, megváltómnak, és onnantól kezdve már mindegy, hogy hogyan és miként teszek, de abban az élményben és abban a jó elgondolásban vagyok, hogy én új teremtés vagyok, vagy pedig valóság. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvben olvassuk azt, hogy a bűnbocsánat túláradó szeretete az megtisztítja a szívet. Tehát nem csak egy élményt ad, hanem a szívet megtisztítja. Valóságá válik az, hogy Krisztus abban a helyzetben igaznak tudja mondani azt az embert. Mert igaz és tiszta volt az ő bűnrendezése. Abban a helyzetben, akkor, amikor ez a szeretet a szívét megtisztítja, akkor ő igaz. Olyankor igazak vagyunk. És ezért nem mondhatjuk azt, hogy innentől kezdve már semmi dolgunk nincsen, csak a bűntudatot kell megszüntessük, mert hogy szükségünk van erre, ezekre a rendezésekre. És az úrvacsorának is ez a jelentősége, hogy ezeket tudja eltörölni, és hogy főként tiszta szívet teremtsen bennünk. Pál apostol a Tesszalonika beliekhez írt levél 5. fejezet 8. versében a következőt fogalmazza meg. Mi azon a 8. versben Tesszalonika első levél 5. fejezetének a 8. versét olvasom. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Kicsit párhuzamba állítható ez a Jóbi megfogalmazással. Akkor van bizodalmunk az ítélet napjához, hogyha hit és szeretet mellvasába öltözünk, és sisakgyalánt az üdvösség reménységébe. Az Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezet 14. versében pedig a következőt olvassuk. Hol a harci öltözetről beszél. Álljatok hát elő körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába. Itt nem fogom elolvasni az egész harci fegyverzetet, mert azért harci fegyverzet, mert hogy a jó és rossz közötti küzdelem az állandó, addig, ameddig Jézus véget nem vett a bűntörténelmének, tehát addig az mindig lesz. És itt ugye ebből a megközelítésből fogalmazza ezt meg Pál számunkra. Itt az igaz lelkűség az gyakorlati igazságot jelent. Tehát van egy elméleti igazság, és van egy gyakorlati igazság. Nyilván ez a kettő ilyen szinten nem választható külön, hanem összetartozó itt az egész leírás a 11. verstől kezdve már, de nem fogok erre kitérni. Mi fakad abból, hogyha ezeket felöltjük, ha ezeket felvesszük? Az, hogy együttműködünk, az, hogy ráhagyatkozunk, és az, hogy engedjük azt, hogy ő elől menjen és vezessen. Most, ha itt megnéztük a két leírást, a tesszalonikai első levélben és az efézusi levélben, akkor látjuk azt, hogy egyik helyen az van, hogy igazság mellvasa, a másik helyen pedig hit és szeretet mellvasa. Számomra ez nagyon érdekes volt, mert hogyha egyiket behelyettesítjük a másikba, akkor körülbelül azt adja ki, hogy az igazság az egyenlő a hittel és a szeretettel. Egyenlő a Jézus hitével és a szeretettel. Tehát Krisztus igazsága az nem egy elméleti tan, hanem Krisztus igazsága a Jézus hite és szeretete. Ezt látjuk, hogy mennyire tartalmas, mennyi mindent magában foglal. A kérdés az, hogy mi nem a Jézus hite, és mi a Jézus hite. Hát elhinni valamit, amiről nincs tapasztalati megismerésünk, az önmagában még nem a Jézus hite. Hinni Isten létezésében ugyancsak nem Jézus hite, mert hogy a sátán és az angyalai is hisznek, és félnek. Bibliai igazságok ismerete, elfogadása még önmagában nem Jézus hite. De még az sem, hogyha az azoknak megfelelő cselekvés saját erőnk szerint történik. És mi a Jézus hite, amit Jób is megélt, és amiért igaznak mondhatja őt a menny az első fejezetben, a hitnek cselekedetei vannak, olyan cselekedetei, amelyek nem a saját cselekedetei. A forrást, a szív forrását, az indítékokat tisztítja meg az Isten. Önmagunk átadása Istennek, hogy ő cselekedjék bennünk és általunk. Az engedelmesség és az együttműködés. A bizalom, amelyre Jézus áldozatának megértése által juthatunk, és így rá tudjuk bízni magunkat. Az alázat, az elfogadás, a kérni tudás, ugyanakkor a hála, mert tudjuk, hogy kivitte ezt véghez bennünk, ez összesítve együtt a Jézus hite. És a Jézus hite az Isten ajándéka, de erkölcsi állásfoglalásunk is. Milyen erkölcsi állásfoglalásunk? Hát, hogy mit becsülünk többre? Saját magunkat, a dolgainkat, vagy az ő jóságát és szeretetét mindennél jobbra becsülöm. Utaltam már rá, de még egy kicsit kiemelném azt, ugye, hogy a barátok 3-3-4 arányban szóltak hozzá. Tehát úgy, hogy háromszor, az első, a második háromszor, a negyedik négyszer, és az Isten maga kétszer szól hozzá. És ez a két hozzászólás, ami által végülis az összes rejtett dolgot felfedi az Isten a természet világában és másban is. Ez elég volt ahhoz, hogy Jobbnak a lelki állapota az helyreálljon. Az első után azt olvassuk Jobb reakciójában, visszamegyünk Jobb könyvéhez, ott a 39. fejezetben. A 37. és a 38. versben. Íme én parányi vagyok, mit feleljek néked? Kezemet a számra teszem, egyszer szóltam, de már nem szólok. Avagy kétszer, de nem teszem többé. És az Isten második beszéde után pedig Jobb a következőket fogalmazza meg. A másodiktól a hatodik terjedő verseket olvasom a 42. fejezetből. 42. fejezetből a másodiktól a hatodik terjedő verseket olvasom. Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örökrendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem, csoda dolgok ezek nekem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Az én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom a porban és a hamuban. Azt mondta, addig füleim hallásával hallottam felőle, pedig azért sok mindent értett Jobb. Látjuk azt a megfogalmazásában, hogy értette a hit általi megigazulásnak a lényegét, és tette azt, a Jézus hitével rendelkezett. Értette annak a részleteit. Megértette, hogy miért van a megpróbáltató helyzet is. De azt mondja, eddig csak fülem hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak. Ugye ez nyilván több érzékeljük, hogy azt több, ha látunk is valamit, mint hogyha csak halljuk. Az sokkal több. És érdekes, amit a hatodik versben megfogalmaz, hogy hibáztatom magam és bánkódom porban és hamuban. Nagyon érdekelt az, hogy ez a hibáztatom, ez vajon mit akar, mit fed le. És az itt szereplő héber szó azt fejezi ki, hogy elutasít, visszautasít, megvet, nem választ, utál. Azt mondja, hogy visszautasítom, elutasítom magamat, az emberi természetet, ami sok mindent nem ért. Egy kicsit nekem az jutott eszembe ezekből a jelentésekből, hogy tagadja meg magát az ember. Ugye ez ugyanaz a jelentéstartalom. Igen, a meggyengült emberi természetet szükséges megtagadni. Azért, hogy ez az igazság, az ő igazság, ami részünk legyen. És amikor megteszi ezt az ember, nyilván nem saját kútfőjéből, nem saját magától, hanem úgy, hogy látja az Istent. Nem csak hallja, hanem látja az Istent. és akkor érti azt meg, hogy, igen, most vissza kell fognom magamat. Megalázza magát az ember, nem azért, mert hogy ezt olyan könnyen teszi, hanem azért, mert látja az Isten szeretetének a mélységét. És önmagában a hit is ajándék. De nyilván ezeket nem tudjuk saját magunk megélni, hogyha nincsen együttmunkálkodásunk. Az igazság magára öltött engem, én is magamra öltöttem azt. Vagy fordítva, mindegy, milyen sorrendbe tesszük, vagy nem tudom, elgondolkodható, hogy vajon mindegy. Erről még esetleg gondolkodhatunk, hogy mindegy-e a sorrend. De hogy a kettő együtt kell jelen legyen, az biztos. Nem hiába mondja a Jelenések könyve 3. fejezetében is, hogy vele vacsorálok, és ő én velem, miután az ember őt beengedi. Ez a kölcsönösség ott is jelen van. És ezután látjuk azt, hogy a barátai, akik ugye adták a tanácsokat Jóbnak, és nyilván jó tanácsokat adtak, és jó dolgokat fogalmaztak meg, azok akarva akaratlanul hibába keveredtek. És ezért áldozatot kellett hozzanak, az Isten felszólítja őket, és Jóbot pedig arra, hogy imádkozzon ő érettük. És akkor, amikor Jób ezt megteszi, hogy imádkozik a barátaiért, akkor szűnik meg ez a megpróbáltató helyzet. Mert ugye az Isten elvégezte azt, amit szükség volt, jobban elvégezzen, de nem csak, hanem szükség volt nekünk is, hogy ez feljegyezve legyen. Lássuk azt meg, hogy csak is Krisztus igazsága által lehet részünk védelemben, oltalomban. A jó könyve első fejezetében is meg volt az fogalmazva, hogy igaz volt, és aztán Ezékiel könyvében is olvasunk arról, hogy Jób igaz volt. Ott a 14. fejezet 20. versében másik két emberrel társítva, Noéval és Dániellel, mindhárman az Isten igazságába öltöztek fel. Noénál és Dánielnél is Jóbbal együtt teljes ráhagyatkozást tapasztalunk az Isten irányába, és itt az Ezékiel könyve 14. fejezetének 20. versében az van megfogalmazva, hogy ez a jellem nem kölcsönözhető, nem adható át másnak. Krisztus igazságába mindenkinek egyénileg kell felöltözni azért, hogy védelemben és oltalomban legyen. Jó, megélhette azt, hogy milyen Krisztus nélkül, az ő áldozata nélkül az embernek a sorsa és helyzete. És látjuk azt, hogy hogyan öltözött fel Jób Krisztus igazságába. Ő tudta, hogy Krisztus igazsága menti őt meg, nem a maga palástja, nem a saját igazsága. És számunkra ez fel lett jegyezve ebben a visszaemlékezésben, Jóbnak a visszaemlékezésében, hogy mi is gondoljuk át azt, hogy mit jelent a Krisztus igazságába öltözni. Jelenti azt, hogy a Jézus hitét és az ő szeretetét gyakoroljuk. A Korintusi első levél 13. fejezetében azt mondja, hogy ha olyan hitünk lenne, hogy megmozgatnánk dolgokat, de a szeretet nincs bennünk, akkor mindez értéktelen. És így ennek az összesítéseképpen elmondhatjuk, hogy Krisztus igazsága a Jézus hite és az ő szeretete. Mert hit nélkül nincs szeretet. És az igazi szeretet mindig hitet igényel. Mert nem tudunk igazán szeretni, csak addig jutunk el a saját magunk szeretetéig, nem tudunk szeretni Krisztus nélkül és az ő áldozata nélkül. Hálások lehetünk az Istennek azért, hogy ez feljött jegyezve számunkra. Ez a 29. fejezet, 14. verse. Az igazságot magamra öltöttem, és az is magára öltött engem. Süveg, palást és süveggyanánt volt az én ítéletem. Bizodalmunk lehet az ítélethez. És köszönjük az Istennek ezt a kegyelmét, köszönjük a megváltást, hogy semmi sem szakaszthat el bennünket az Isten szeretetétől. Még ilyen helyzet sem, amiben jó volt. És ez örökérvényű tanúság számunkra ott áll előttünk, hogy Krisztus igazságával együtt lehet igazán életünk, így lehet részünk a megváltásban az ő kegyelméből.